Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Bordi András és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
Megkezdi törvényhozó munkáját az új országgyűlés. Az ülés szaka miniszterelnök felszólalásával kora délután kezdődik.
Ma kezdi meg a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés vizsgálatát az osztrák és magyar szakemberekből is álló munkacsoport.
Az utastájékoztatás és a vasúti infrastruktúra megújítását ígérte a közlekedési miniszter a dunántúli forgalmat megbénító tegnapi mozdonytűz után.
Az időjárásról.
Napos száraz idő lesz 28-33 fok közötti csúcshőmérséklettel. Nagyon magas az UV-sugárzás.
Következnek a részletek, a szerkesztő Király Erzsébet. Hamarosan 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az új országgyűlés első rendesülése. Az új kormány megalakulása óta most először hangzanak majd el interpellációk és azonnali kérdések is. Emellett a képviselők döntenek több vizsgálóbizottság megalakításáról is. Kis Júlia Lilla összeállítása.
Köszöntöm a bizottság valamennyi megjelent tagját és meghívott vendégeit.
Kedden reggel kezdte meg a munkát az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a parlamentben. Az ülésen Hantosi István, a testület tisztás elnöke köszöntötte a képviselőket, akik Magyarország alaptörvényének 16. módosításáról és több új vizsgálóbizottság felállításáról is tárgyaltak. Sorban érkeztek a képviselők az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottságának ülésére is, ahol a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság költségvetéséről tárgyaltak.
Első napirendi pontunkban
beülésezett a Nemzetiségek Bizottsága, az Oktatási Bizottság és zárt ajtók mögött a Mentelmi Bizottság is. 13 órakor kezdődik az Országgyűlés plenáris ülése, amelyen napirend előtt felszólal Magyar Péter miniszterelnök. Ezzel hivatalosan is elkezdődik az új ciklus érdemi törvénykezési munkája a parlamentben. Szót kapnak az ellenzéki pártok képviselői is. Minden frakció reagálhat majd a kormányfő beszédére. Napirend előtti felszólalási szándékát jelezte Dúró Dóra, a Mi Hazánk, és Bujdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője is. Ezután a képviselők döntenek 5 új vizsgálóbizottság felállításáról, amelyek a végrehajtási és a jegybanki visszaéléseket, a spontán privatizációt, a kegyelmi botrány felelőseit, valamint a gyermekvédelem válságát tárnák fel. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról vita nélkül döntenek. A Mi Hazánk mozgalom elnöke szerint több vizsgálóbizottság is a pártjuk vezetésével alakulhat meg. Torockai László korábban azt írta, ragaszkodnak ahhoz, hogy a végrehajtó maffia működését vizsgáló parlamenti bizottságot javadalmazás nélkül ő vezethesse, mert egyetlen képviselő sem szerzett annyi tapasztalatot az elmúlt évtizedben a végrehajtókkal kapcsolatban, mint ő. Torockai László azt ígérte, ha ő irányíthatja a bizottságot, akkor az elszámoltatás a legjobb kezekbe kerül. A keddi ülésen döntenek Kocsis Máté, a Fidesz frakció vezető helyettesének mentelmi ügyéről is, valamint megválasztják a bizottsági tisztségviselőket és tagokat. A határozathozatalok után pedig megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdések hangzanak el. Az országgyűlés ülése szerdán folytatódik, akkor kezdik tárgyalni az alaptörvény 16. módosítását. Még aznap visszavonhatják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból, de a devizahiteles perek és a végrehajtások felfüggesztése is napirendre kerül szerdán.
Módosító javaslatot nyújtott be Magyar Péter miniszterelnök a Tisza párt alaptörvény módosítási javaslatához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitás védelmi hivatalt akarják megszüntetni. Az Alkotmányügyi Bizottságban a Tiszás mellétei Barna Márton arról is beszélt, hogy a miniszterelnöki poszt betöltésének 8 évben korlátozása szerinte nem visszamenőleges hatályú jogalkotás. A fideszes Tuzson Bence ugyanakkor úgy vélte, a javaslat visszaható hatályú, és azt Orbán Viktorra szabták. Mészáros László beszámolója.
A miniszterelnöki mandátum 8 éven történő maximalizálása.
Az Alkotmányügyi Bizottság ülése a Tisza párt alaptörvénymódosítási javaslatával indult. Mellétei Barna Márton előterjesztő elmondta, a tervezett változtatások korlátoznák a miniszterelnöki mandátumok számát, valamint előkészítenék a szuverenitásvédelmi hivatal és a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését. A Tiszás országgyűlési képviselő már a bevezetőjében leszögezte, megjegyezte, a miniszterelnöki tisztséget legfeljebb 8 évben maximalizáló javaslatuk nem visszamenőleges hatályú.
A tervezet alapján egyértelműen megállapítható, hogy visszaható hatályról nem lehet beszélni. A törvény kizárólag a jövőre vonatkozik.
A képviselő a Fidesz által megalkotott jogalkotási törvényben foglaltakkal támasztotta alá érvelését. Mellétei Barna Márton a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről szólva kiemelte, álláspontjuk szerint az országnak nincsen szüksége egy olyan közpénzmilliárdokból működő intézményre, amelynek egyedüli célja az állampolgárok, a civilek és a sajtó megbélyegzése. A politikus kiemelte, hogy Magyar Péter miniszterelnök képviselői módosító indítványt nyújtott be ehhez a javaslathoz.
Az a célja, hogy egyértelmű tegyük azt, hogy kizárólag a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésének alaptörvényi megalapozása a célja ennek a módosításnak. Szeretném jelezni önöknek is, hogy már nem hiszem, hogy valaki komolyan gondolta volna, hogy a keresztény értékekkel szemben szeretnék ilyen fellépni, vagy akár a Tisza frakció, de nyilvánvalóan semmilyen ilyen cél és elképzelés nem volt.
A kekvák megszüntetésével kapcsolatban arra mutatott rá, hogy az ezek kezelésében lévő több mint 3000 milliárd forint továbbra is a nemzeti vagyon része marad. A miniszterelnöki tisztség betöltéséről szóló alaptörvénymódosításnak súlyos politikai tartalma van. Bírálta Tuzson Bence fideszes országgyűlési képviselő a javaslatot.
Ez egyetlen egy emberre vonatkozik, Orbán Viktorra ez a javaslat, hiszen Orbán Viktor az egyetlen olyan miniszterelnök, aki ez alapján, a javaslat alapján nem indulhat, és azt gondolom, hogy politikailag nehezen vállalható az, hogy egy olyan döntést hozzon az országgyűlés, amivel a többség, a kormánypárti többség kizárja a versenyből a politikai ellenfelét.
A Mi Hazánk mozgalom egyetért azzal, hogy rögzítsék a miniszterelnöki mandátum felső határát, hangsúlyozta Apáti István. Az ellenzéki politikus ugyanakkor azt mondta, a szabályozás úgy lenne teljes, ha a köztársasági elnöki és a miniszterelnöki tisztségben eltöltött idő felső határa összeadódna, a későbbi esetleges, ahogy fogalmazott, trükközések elkerülésére.
2x4 év lehet a miniszterelnöki mandátum maximális időtartam, az ugye 8 év, és hogyha a politikai helyzet olyan, akkor 2x5 év ugyanez a személy köztársasági elnök is lehet, akár egybefüggően, akár megszakításokkal, az akkor az már 18 esztendő.
Mellétei Barna Márton a Mi Hazánk politikusának szavaira úgy reagált, a képviselő nyújtson be módosító indítványt. Hozzátette, minden jó indulatú a tervezettel összhangban lévő felvetést megfontolnak. A képviselő cáfolta, hogy Orbán Viktorra szabták volna a kezdeményezést, hiszen az mindenkire vonatkozik, így Magyar Péter sem tölthetné be 8 évnél tovább a miniszterelnöki tisztséget.
A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbesztszennyezés ügyében, amelyet mától egy vegyes bizottság is vizsgál. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahová pedig már korábban lerakták a zuzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Kovács Márton összeállítása.
Keressük a felelősöket, hogyan tudjuk azonnal elhárítani a kárt.
Ma kezdi meg munkáját a nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés okát és hátterét vizsgáló munkacsoport, amelyben 2 osztrák és 2 magyar szakember is részt vesz. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte a Telexnek adott interjúban. A munkacsoport létrehozását azután jelentette be, hogy találkozott az osztrák kancellárral.
Köszönöm a lehetőséget, hogy magyar szakemberek jöhetnek majd Ausztriába, környezetvédelmi, egészségügyi, jogi szakemberek, és mi is várjuk az osztrák kollégákat, hogy a saját szemükkel, a saját mérőműszereikkel is meggyőződhessenek arról, hogy mekkora a probléma.
Christian Stocker osztrák kancellára találkozó után azt mondta, Ausztria minden segítséget megad Magyarországnak.
Teljes mértékben megértem a magyar lakosságnak az aggodalmait. Az osztrák hatóságok a lehető legjobban együtt fognak működni, és támogatást fognak nyújtani, ahol ez lehetséges.
Május 22-én leállította az aszbeszt tartalmú kőzet magyarországi értékesítését az érintett osztrák cég. Ezt az élő környezetért felelős miniszter közölte. Gajdos László azt írta, a bécsi tárgyalások után egyezett meg erről az osztrák üzem tulajdonosával, és úgy fogalmazott, Magyarország nem enged a szennyező fizet elvből. A következő lépés pedig a már leterített kőzet ártalmatlanítása lesz. 2015 és 2026 között több mint 250 magyar településre szállítottak aszbeszttel szennyezett kőzuzalékot, összesen 4 osztrák bányából. Ezt már a Vas megyei Bükkváros egyik önkormányzati képviselője közölte. Németh Martin hozzátette, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Európától egy listát is kaptak.
Az adatok a bányából történő kiszállítás utáni első célállomást tartalmazzák, vagyis ha ez egy kereskedő telephelye, az innen történő kiszállítások új településeket is érinthetnek. Ismerve a lerakási települést és a hónapot, a potenciális érintettek számára a lista segíthet visszafejteni a környezetükben használt anyag eredetét, behatárolni a szükséges vizsgálatok körét.
A rákkeltő aszbesztet tartalmazó kőzuzalékot elsősorban nyugat-magyarországi utak, parkolók és parkok feltöltésére használták. A Szombathelyi Erdészeti ZRT a vagyonkezelésében lévő ökoturisztikai létesítményeknél, erdészeti utaknál és parkolóknál vizsgálta a szennyezés mértékét. Közösségi oldalukon azt írták, hogy 6 helyszínen már kimutatták az aszbeszt jelenlétét. A kiemelt turisztikai jelentőségű jelivaráskert érintett szakaszát lezárták, hogy megakadályozzák az aszbesztport felverődését. Emellett tették hozzá, minden érintett területen táblákkal jelzik a veszélyt. A területek aszbesztmentesítésére költség- és időtervet készítenek, amelynek végrehajtásáról az Osztrák-Magyar Bizottság munkáját megismerve döntenek majd.
Moszkva újabb csapásokkal fenyegette meg Ukrajnát. Az orosz külügyminisztérium arra figyelmeztetett, hogy hamarosan újabb támadásokat indítanak az ukrán főváros ellen, és valamennyi Kijevben tartózkodó külföldi állampolgárt, valamint a diplomáciai küldöttségen dolgozókat is távozásra szólították fel. A várható támadásról az orosz külügyminiszter telefonon tájékoztatta amerikai kollégáját. Oroszország a csapásokat megtorlásnak szánja, amiért állítások szerint a múlt héten az ukránok lebombáztak egy kollégiumot. Pék Búcsú összefoglalója.
Kiégett romos épületek között járnak elnek az emberek Kijevben. Egy nő arról beszélt, egész életének a munkája veszett oda, amikor az oroszok a hétvégén a városközpontot támadták. 45 éves vagyok, 20 éve itt élek és dolgozom. Hozzám hasonlóan sokan mások is elveszítették a munkájukat és az otthonukat, panaszolta. A vasárnapi bombázásokban több ember életét vesztette, és mintegy 100-an megsérültek. Az orosz vezetés jogos megtorlásként értékelte a Kijevben történteket. Moszkva arra próbálja felhívni a külföldi sajtó figyelmét, hogy az ukránok állításuk szerint több mint 20 embert megöltek, amikor a múlt héten egy luhanszki iskola épületére támadtak. Összesen 16 drón érkezett három hullámban. Egyenesen a gyerekeket célozták meg, állította a helyszínen az orosz emberi jogi biztos. Az orosz vezetés további elégtételt akar venni az incidensért. A moszkvai külügyi tárca hétfőn közleményt adott ki, amelyben figyelmeztettek, hamarosan újabb támadásokat indítanak az ukrán főváros ellen. A célpontok között katonai és ipari létesítményeket írnak, ugyanakkor külön pont szól arról is, hogy valamennyi Kijevben tartózkodó külföldi állampolgár és szervezet, valamint a diplomáciai küldöttségek hagyják el az ukrán fővárost, mivel az adminisztratív szerveket is csapás érheti. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter erről telefonon értesítette amerikai kollégáját. Putyin elnök nyilvánvalóan megkérte, hívjon fel engem, hogy az üzenet eljusson az elnökhöz. Persze korábban már láttuk az értesítőt, amit a diplomáciai kirendeltségeknek küldtek. A helyzet az, hogy jelenleg semmilyen tárgyalások nem zajlanak Ukrajnával kapcsolatban, de mi ettől függetlenül készen állunk erre, ha lehetőség mutatkozik rá, mondta az amerikai külügyminiszter. Közben kedden is folytatódtak a bombázások. Az orosz védelmi tárca szerint hajnalban 6 megye felett lőttek le ukrán drónokat, Ukrajnából pedig több helyről is újabb halálos kimenetelű orosz csapásokat jelentettek.
Az Egyesült Államok korlátozott csapásokat hajtott végre Iránban, közölte az amerikai hadsereg középső parancsnoksága. A beszámoló önvédelminek nevezi az akciót, mivel állítólag aknákat telepítő hajókra és iráni rakétaindító rendszerekre mértek csapást. Közben Izrael újabb bombázásokat hajtott végre Libanonban. Bár Izrael és Libanon április közepén tűzszünetet kötött, azóta is folyamatosan támadják egymást. Részletek Lehoczki Zsuzsától.
Az éjszaka robbanások voltak a Hormuzi szoros térségében fekvő Bandar Abbas kikötővárosban, illetve még másik két településen, Sirik és Jask közelében. Teherán később megerősítette, hogy támadás érte Irán déli részét. Az amerikaiak szerint két iráni hajó megkísérelt tengeri aknákat elhelyezni, az iszlám forradalmi gárda föld levegő rakéta kilövő állásai pedig amerikai repülőgépeket vettek célba. Washington szerint a katonai akció már le is zárult, és annak végrehajtása nem jelenti a tűzszünet végét. Az amerikai elnök közben újabb feltételt szabott az Iránnal kötendő végleges békéről. Közösségi oldalán azt írta, Irán dúsított uránját vagy az Egyesült Államokba küldik megsemmisítésre, vagy más alkalmas helyen semmisítik meg. Teherán mintegy 400 kilogrammnyi magasan dúsított uránkészlettel rendelkezik. Közben optimistán nyilatkozott az iráni békéről az amerikai külügyminiszter. Úgy fogalmazott, hogy már csak néhány napra van szükség az Iránnal kötendő megállapodás szövegének elfogadására. Marco Rubio azt mondta, a hormuzi szoros megnyitása az egység egyik mérföldköve. Szerint a szorosnak így vagy úgy, de nyitva kell lennie, és elítélte, hogy Teherán díjat kér a hajók áthaladásáért. Nincs olyan ország a világon, amely támogatná ezt a díjfizetési rendszert, kivéve az iráni rezsimet. Ez tehát elfogadhatatlan. A szorosnak nyitva kell maradnia akadálytalanul és díjfizetés nélkül, és nyilvánvalóan ennek azonnal meg kell történnie, amint megszületik erről az egyesség. Teherán viszont azt válaszolta, hogy a nukleáris kérdéstől eltérően a hormuzi szoros nem képezheti vita tárgyát, erről nem is egyeztetnek Washingtonnal. Ebrahim Azizi, az iráni parlament nemzetbiztonsági bizottságának vezetője pedig úgy fogalmazott, Teherán soha nem fog lemondani a hormuzi szoros ellenőrzéséről. Maga határozza meg az áthaladás feltételeit, és díjat szed a hajóktól a navigációs szolgáltatásokért cserébe. Közben Libanonban az izraeli légierő nagyszabású támadást indított a Hezbollah ellen. Csapásokat hajtottak végre a Beka völgyben, az ország keleti részén, illetve más térségekben, így a főváros környékén is. Izrael és Libanon április közepén 45 napos tűzszünetben egyezett meg. De miután a Hezbollah nem szüntette be az izrael és az izraeli hadsereg elleni támadásait, Benjamin Netanyahu hétfőn parancsot adott, hogy a hadsereg mérjen megsemmisítő csapást az Irán által támogatott Hezbollah milíciára.
Belgiumban vonattal ütközött egy minibusz, amelyen 7 iskolás és 2 felnőtt utazott. A baleset egy vasúti átjáróban történt, az első értesülések szerint 2 gyerek és 2 felnőtt, a sofőr és a kísérő meghalt.
A belga szövetségi közlekedési miniszter azt mondta, a vasúti átjáró az első jelentések szerint a baleset pillanatában zárva volt.
Idehaza a MÁV és a Katasztrófa Védelem együttműködésének hiányosságairól beszélt a Kelenföldi pályaudvaron történt üzemzavarral kapcsolatban egy interjúban a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a közlekedési cég a szükségesnél kevesebb pótlóbuszt tudott forgalomba állítani, a kellemetlenségekért pedig elnézést kért az utasoktól. Kócán Dávid összefoglalója.
Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások,
közölte a MÁV Inform sajtóügyeletese, miután hajnaltól ismét menetrend szerint közlekednek a vonatok a Dunántúli vasútvonalakon. A reggelig tartó forgalmi zavart egy a Kelenföldi pályaudvaron lévő 27 éves bérelt francia mozdony okozta, amely hétfő délután gyulladt ki. A katasztrófa védelem eloltotta a tüzet, de az állomás teljes lezárását és áramtalanítását rendelte el, ezért több nyugat-magyarországi, Kelenföldet is érintő vonalon jelentős késéssel közlekedtek a vonatok. A közlekedési és beruházási miniszter a pályaudvar áramellátásának visszaállítása után értékelte a helyzetet.
Az elmúlt órákban jelentős zavar volt a balatoni fővonalon, a Székesfehérvárat érintő összes vonalon, tehát Veszprém felé is, és a Balaton mindkét partja felé is, a pécsi fővonalon, és a zavar érintette bár kevésbé a győri hegyeshalmi Bécsbe vezető vasúti fővonalat is.
Vitézi Dávid bírálta az előző kormány közlekedési stratégiáját, egyúttal hangsúlyozta, a katasztrófa védelem vezetőivel együtt megvizsgálják, hogy valóban szükség volt-e a forgalom több órás leállítására egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. A miniszter szerint a mostani esemény is bizonyítja, hogy a vasúti infrastruktúra és a MÁV utastájékoztatási rendszerének mielőbbi megújítására van szükség.
A MÁV Inform a mai naptól újra gyorsan frissülő rendszeres információkat tesz közé a saját oldalán. Ez ugye körülbelül egy évvel lett tiltva, amikor egyébként éppen a pünkösdi hétvégén nagy zavarok voltak, és utána erre úgy reagált akkor a minisztérium vezetése, hogy akkor betiltják a vonatinfót, a vonatok közlekedésének követését lehetővé tevő applikációt, betiltják a késési statisztikák közzétételét, és egyébként a MÁV Inform nagyon szűkszavúan késve és nagyon kevés információt oszt meg a nyilvánossággal, ezen a mai naptól már változtattunk is. De nyilván összességében kell azt a fajta működési kultúrát megváltoztatnunk, hogyha baj van, azt ne letagadni próbálja az utasai elől a MÁV, vagy akár a közlekedési tárca, hanem megosztani a türelmüket kérni, és azt világosá tenni, hogy azon dolgozunk most már, hogy ezt a szörnyű örökséget eltakarítsuk és megújítsuk a magyar vasúti közlekedést.
A miniszterelnök a Telexnek adott interjújában beszélt az esetről. Magyar Péter elnézést kért az utasoktól, és úgy fogalmazott, vannak tanulságai a történteknek.
Az utas tájékoztatás nem működött megfelelően, a katasztrófavédelem és a MÁV közötti kooperáció sem működött megfelelően, a katasztrófavédelem nem hagyta egyszerűen, hogy újraindítsuk, vagy a MÁV újraindítsa a vonatokat, nagyon rigorózusan ragaszkodott ahhoz, hogy áramtalanítják az állomást. Én azt gondolom, annélkül, hogy hatáskörülön lenne a katasztrófavédelem felett, hogy ilyenkor mérlegelni kell, hogy az mit okoz, ha több tízezer ember 30 fokban áll és vár órákat, akár 4-5 órát is különböző állomásokon, ahhoz képest, amilyen veszélyt egy egyébként már eloltott mozdony jelenléte okoz.
Magyar Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy a MÁV a forgalmi zavar idején a szükségesnél kevesebb pótlóbusz tudott forgalomba állítani. Erre az jelentett volna megoldást, ha a BKK is biztosít járműveket. Kiderült azonban, tette hozzá a miniszterelnök, hogy a buszokon, amelyek 2024 óta útdíjfizetésre kötelezettek, nincs olyan fedélzeti egység, amely feltétele a gyorsforgalmi úthálózaton való közlekedésnek.
A MOL szerint zavartalan a hazai repülőgép üzemanyagellátás. Az olajvállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat. A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet az európai kerozinhiány, ezért érdemes minél hamarabb megvenni a repülőjegyeket. Cserei Judit összeállítása.
A pünkösdi hosszú hétvége után kedden is nagy volt a nyüzsgés a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, de a legmelegebb hónapokban ennél is nagyobb lesz a tömeg, jelentős forgalom növekedésre számítanak nyáron. A közel-keleti válság és a kerozin hiány komoly kihívások elé állítja a légitársaságokat. Világszerte egyre több járatot törölnek, egy amerikai fapados társaság pedig már csődöt is jelentett. Budapestet azonban egyelőre nem érinti a kerozin hiány. A MOL megerősítette, a hazai repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan. Azt írták, a vállalat finomítói megfelelő kapacitással működnek és képesek kezelni a piaci kihívásokat.
A kerozin árak emelkedése, amire számítani lehet.
A Magyar Utazási Irodák Szövetsége szerint viszont a jegyárakra hatással lehet a kerozin hiány. Bakó Balázs szóvivő minden utazót arra bíztatott, hogy minél hamarabb foglalja le repülőútját.
A hazai utazási irodák által szervezett ilyen tengerparti charterjáratos üdüléseknél, akik időben foglaltak, tehát akár már az előfoglalási időszakban, ott nagyon sok iroda árgaranciát hirdetett, tehát ott nem is várható áremelkedés, illetve akik most foglalnak utazási csomagot, tehát legalább két komponensű csomagot, mondjuk egy charteres üdülésnél, amikor a repülő benne van és benne van a szállás, ez már egy két komponensű csomag, ott a vonatkozó jogszabályok értelmében maximum 8%-os áremelkedése megengedett.
A nyaralók mintegy 70%-a online intézi a foglalásait, ennek azonban számos buktatója lehet. Emeli ki a GVH. Horváth Bálint azt mondta, kiemelt cél, hogy kiszűrjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokat.
Mindig érdemes összehasonlítani az egyes ajánlatokat, megnézni azt, hogy az adott szolgáltatást, az adott szálláshelyet hol tudjuk a legkedvezőbb áron megvásárolni. A másik az, hogy nagyon fontos megvizsgálni az adott szolgáltatásnak a különböző paramétereit, hogy pontosan mit tartalmaz az adott csomag, milyen feltételei vannak a fizetésnek, milyen feltételei vannak a lemondásnak adott esetben.
A szakember azt mondta, ha betartjuk a legfontosabb gyakorlati tanácsokat, akkor megóvhatjuk magunkat a különböző kockázatoktól, és bízhatunk abban, hogy az igényeinkhez és a pénztárcánkhoz mérten a legkedvezőbb ajánlatot kapunk.
Vásárlói bejelentések alapján és próbavásárlásokkal ellenőrzi a légitársaságokat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.
A szervezet sajtófőnöke a Kossuth Rádiónak elmondta, tavaly több mint 300 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz, elsősorban járatkésésekkel, járattörléssel és a légitársaságok kártalanítási kötelezettségeinek elmulasztásával kapcsolatban. Eichmann Norbert hozzátette, a hatóság segítségével csaknem 15,5 millió forint kártalanításhoz jutottak az utasok. A mostani vizsgálat célja, hogy feltárják az esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat, hangsúlyozta a sajtófőnök.
Ha bármilyen problémánk felmerül a légitársasággal, mert például nem nyújtottak nekünk segítséget, nem megfelelően tájékoztattak, hogy a késés miatt a kártalanításhoz nem jutottunk hozzá, akkor mindenekelőtt írásban kell bejelentést tennünk a légitársasághoz, és ha elutasítanak, ebben az esetben fordulhatunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz, vagy a békeltető testülethez, amelyek természetesen hatáskörükön belül eljárnak és segítenek az utasoknak. Mind a három órát meghaladó késés esetén, mind járattörlés esetén meghatározott összegű kártalanítási összeg jár. Ez az Európai Uniós rendeletnek alapján alapján távolságtól függően 250, 400 vagy 600 euró összeg utasonként.
Az új lakáshitelek 70%-át az Otthonstart programban veszik fel. Az átlagos összeg megközelíti a 35 millió forintot, derül ki az MBH bank adataiból. A hitelek 90%-át használt lakás vásárlására költötték. Szilágyi Béla összeállítása.
Az előzetes hitelkalkuláció alapján rendelkezik hitelképes jövedelemmel.
Folyamatosan érdeklődnek a bankoknál a tavaly szeptemberben indult fix 3%-os kamatozású hitel iránt. Az indulás óta eltelt csak nem 9 hónapban nagyon sikeressé vált az államilag támogatott kölcsön. A legfrissebb adatok szerint március végéig több mint 33 ezer hitelszerződést kötöttek a bankok mintegy 1200 milliárd forint értékben. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 10-ből már 7 lakáshitelt az Otthonstart programban folyósítanak a bankok. Átlagosan 35 millió forint hitelt vettek fel a családok, a kölcsönök 90%-át pedig használt lakás vásárlására költötték. A tavaly ősszel elindult program az arra jogosultak számára érdemben segítette a lakásvásárlásokat, ugyanakkor az árak emelkedéséhez is hozzájárult, hiszen tavaly 23,5%-kal drágultak az ingatlanok. Míg az Otthonstart program 2025. szeptember 1-i bevezetését megelőzően 100-150 milliárd forint környékén ingadozott havonta az új lakáshitel szerződések összege Magyarországon, október óta már inkább a 250 milliárd forint körüli értékek a jellemzőek. Fokozatosan emelkedik az új építésű lakásokra felvett hitelek aránya, októberben még a 10%-ot sem ért el, márciusban már 17% volt. Az egyik pénzügyi portál kiszámolta, hogy jelenleg egy 30 millió forintos lakáshitelnek, ha a hitelfelvő például egy házaspár összes nettó jövedelme 600 ezer forint, és 20 éves futamidőre 3%-os kamattal igényelni a hitelt, akkor a havi törlesztő részlet 164 ezer forint körül alakul. Ugyanezekkel a feltételekkel piaci, vagyis 6-6,5%-os kamatokkal a törlesztő részlet már 220 ezer forint. A program indulása óta több újdonságot is bevezettek, így például lehetővé tették, hogy már a tervezőasztalról meg lehessen vásárolni a kiszemelt lakást a fix 3%-os hitel segítségével. De az év elejétől már a külterületi ingatlanok is megvásárolhatók a speciális kölcsönből. Legutóbb pedig a programot kiterjesztették a külföldön dolgozó fiatalokra is. Piaci elemzők szerint a lehetőséggel sokan élni fognak, hiszen a konstrukció nincs korhoz kötve, ráadásul egyedülállók is felvetik, ez pedig azt jelenti, hogy tovább nőhet az igénylők és a jóváhagyott szerződések száma is.
A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője a Krónikának elmondta, a számviteli beszámolót május 31-ig kell beküldeni, amit az érintettek az Igazságügyi Minisztérium honlapján tehetnek meg elektronikusan. Lincmeyer Szilvia hangsúlyozta, a másik fontos határidő június 1-e. A cégeknek eddig kell benyújtaniuk a társasági vagy a kisvállalati adóbevallást. Hozzátette, azoknak, akik korábban elmulasztották a határidőt, a NAV már elküldte az emlékeztető levelet.
Azért fontos megtartani a határidőt, mert súlyos következményei lehetnek a késedelemnek. Aki a beszámolóját felejti el benyújtani, az akár 2000 forintos mulasztási bírsággal is számolhat. Ilyenkor a NAV a mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja a céget arra, hogy pótolja a mulasztást és nyújtsa be a beszámolóját. Aki ezt a határidőt is elkési, az viszont azzal számolhat, hogy a NAV törölni fogja a cégnek az adószámát. A társasági adóbevallás és a kívánál, ott is van figyelemfelhívás, tehát a NAV azért nem szankcionál rögtön, de itt is el lehet jutni a többszöri mulasztásokkal, az akár 1 millió forintos bírságig is.
A pontos idő 00:30.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy megkezdi törvényhozó munkáját az új országgyűlés. Az ülésszak a miniszterelnök felszólalásával 13 órakor kezdődik. A folytatásban pedig beszámolunk egyebek mellett arról, hogy mától ismét hétköznap esténként is autómentes a Pesti rakpart Margit és Erzsébet híd közötti része.
Déli krónika.
Bejelentette kabinetfőnökét a miniszterelnök. Magyar Péter, Sümegi Klaudia, nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra.
Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csak nem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen. Részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tiszapártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek.
A tudományos és technológiai miniszter szerint a Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása.
Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venni át az irányítást, és dolgozná ki a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, továbbá biztosította tudomány szabadsága és hatékony működése, hangsúlyozta a miniszter.
Véget értek az írásbeli érettségig. 15 vizsganapon 1170 helyszínen mintegy 148 ezeren vizsgáztak. Középszinten 128, emelt szinten 71 féle érettségi tárgyból.
A feladatlapok és a javítási értékelési útmutatók elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján. Az érettségi vizsgaidőszak június 3-a és 10-e között az emelt szintű, majd június 15-e és július 1-e között a középszintű szóbelikkel folytatódik.
A Felvidéki Magyar Szövetség elnöke szerint erősítheti a térségben élő magyarok nemzetiségi jogérvényesítési lehetőségeit a Szlovákia jogállamiságáról szóló európai parlamenti állásfoglalás.
Gubik László a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy az uniós testület a múlt héten elfogadott határozatában felszólította a szlovák hatóságokat a Benes dekrétumok bírálatát kriminalizáló törvény visszavonására, a folyamatban lévő eljárások felfüggesztésére, valamint a felvidéki magyarokat érintő földelkobzások megszüntetésére. Hangsúlyozta, pártjuk továbbra is azért dolgozik, hogy megvédje a magyar közösség érdekeit.
Le kéne állítani a vagyonelkobzásokat, tisztességesen ki kéne vizsgálni, meg kéne szüntetni azt a jogalapot, hogy erre a továbbiakban ne kerülhessen sor, és ezen a három lépcsőn túl vagyunk, akkor végre valahára el kéne jutni oda, ahogy a második világháború utáni szörnyetettekért, ezt egészen nyugodtan vállalom ezt a kifejezést, bocsánatot kérjen a mindenkori szlovák kormány, illetve a parlament a felvidéki magyaroktól. Tehát, hogy ezen a lépcső sorozaton kell végigmennünk, de ehhez szükséges nem csak az igazság, a megléte, ne csak ez legyen a birtokunkban, hanem a politikai erő is, azt pedig a parlamentbe történő visszajutással tudjuk megszerezni.
A Migráció Kutatóintézet igazgatója szerint, bár Magyarországon a lakosság nem érzékeli, a beadott menedékkérelmek és az érkező menekültek száma azt mutatja, hogy Európában továbbra is migrációs válság van.
Marsai Viktor a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, hogy a Tisza kormány az elmúlt évek szigorú migrációs politikájának megőrzését ígéri. Ugyanakkor a június 12-én hatályba lépő uniós migrációs paktum szerint azoknak a tagállamoknak, amelyek nem vesznek részt a közös teherviselésben és nem fogadnak be menekülteket, pénzbírságot kell fizetniük.
Ami a paktumot illeti, ugye június 12-én valóban ez életbe fog lépni, azonban a május 8-án megjelent bizottsági értékelés arról, hogy a tagállamok mennyire készültek fel, ugye azok a tagállamok, akik megszavazták a paktumot, annak végrehajtására, hát nagyon komoly lemaradások vannak. Éppen ezért a tagállamok azt kérik a bizottságtól, hogy újabb türelmi idők legyenek beiktatva, 2 évet várjanak még a teljes implementálással. Most az, hogy ezt a bizottság hogyan fogja értékelni, mit fog elfogadni bizonyos tagállamoktól, mit nem, azt a jövőben fogjuk meglátni, de az egészen biztos, hogy a rendszer valamilyen formában elkezd működni.
Jelentős kárt okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben, mondta a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, a veszteség az előző évihez hasonló, a gyümölcsök 2/3 lehet érintett, a felmérés azonban még tart. Jelenleg az almánál és a megynél nagyobb, ugyanakkor a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében kisebb a kár, mint tavaly. Hozzátette, az, hogy a termés károsodása miatt milyen árakra kell számítani, nagyban függ az európai gyümölcspiac kínálatától.
Drágább lesz a gyümölcs ahhoz képest, mintha egy jó termés lenne Magyarországon, illetve Lengyelországban, de nem gondolom, hogy drágább lesz, mint tavaly. Az más kérdés, hogy jó lenne nem azokra az árakra berendezkedni, amit az elmúlt évben is megéltünk, mert egyébként a nagyon magas árak nyilván sem a fogyasztónak, de a termelőnek sem jók, mert mire megy az a termelő egy magas árral, aki egyetlen de a gyümölcsöt sem tud szüretelni. Hogy honnan pótolhatja a piac, mindig importból oldja meg a hiányzó gyümölcs beszerzését. Ebben bizonyos gyümölcshajoknál most korlátosabb lesz a lehetőség. Annak okán, hogy Lengyelországban is jelentősek a károk.
Akár 27%-kal is emelkedhetnek a fővárosi taxitarifák.
Az Országos Taxis Szövetség elnöke a Kossuth Rádióban elmondta, Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt. Metál Zoltán emlékeztetett, a jelenlegi tarifák szerint 1100 forint az alapdíj, 440 forint a kilométerdíj, és 110 forint a percenkénti várakozási díj.
Most ez az áremelés, ez tulajdonképpen ugye 3 éve nem valósult meg, és ezért ketté szakadt a szekértábor, és az óvatosabbak, a kamara, a nagyobb cégek, az Uber, a főtaxi és az Országos Taxi Szövetség egy óvatosabb, mérsékeltebb javaslatot. Ez azt jelenti, hogy az 1100 forintot 1200 forintra emelni az alapdíjat, 500 forintra emelni a kilométerdíjat, és 125 forintra a várakozási díjat. Az erősebb és markánsabb javaslat pedig egy 1400 forintos javaslatról szól az alapdíj tekintetében, egy 560 forintos kilométerdíjról és 140 forintos percdíjról.
Mától hétköznapokon is lezárják az autósok előtt a pesti alsó rakpartot. A Margit híd és az Irányi utca közötti szakaszt este 7:30-től reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják.
Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. A szeptember 19-ig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint egy műszaki hibás kamion veszteg el az M5-ösön Budapest felé, a 87-es kilométernél a külső sávban, torlódásra számítsanak. Hasonló ok miatt van hatalmas dugó az M0-áson, az M51-es csomópont környékén, a 24-es kilométernél. Lassabb a haladás az M1-esen a főváros felé, a 38-as kilométernél egy korábbi baleset miatt. Teherautóval karambolozott egy autó a Taksonyt Kecskeméttel összekötő úton az 5-ös kilométernél. A forgalmat itt megállították. Árokba csúszott egy kamion a Söréd-Csákvár-Bicske összekötő úton a 29-es kilométernél. Egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Dolgoznak a 83-as főúton Győr felé, az 51-es és 55-ös kilométer között. A szakaszt lezárták, kerülni téten keresztül lehet.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Róbert Károly körúton, a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró után az Árpád híd felé. Helyszínelnek a Múzeum körúton, a Kálvin tér után az Astoria felé a külső sávban. És baleset miatt sávlezárásra kell készülni a 11. kerületben a Karolina úton, befelé a Villányi út előtt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Folytatódik a napos, nyáriasan meleg idő, a szót Ott Tamás meteorológusé.
Jó napot kívánok valóban, és a mai, illetve a holnapi nap is még nagyon meleg lesz. Nagy területen 30 fok feletti hőmérséklettel, tehát igazi két hőségnap következik még, hiszen ezekben az órákban még nem következett be a maximum hőmérséklet. Ma országszerte derült idő várható, néhol megélénkülő széllel, és a következő órákban nagyon erős UVB sugár. Számoljanak. Éjszaka is folytatódik a többnyire derült idő, csendes éjszaka előtt állunk, nagy lesz viszont a hőmérséklet különbség az egyes tájegységek között, hiszen a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken, a nagyobb városok belsejében enyhébb éjszaka várható, a füves puszták felett, vagy éppen a mélyebben fekvő szélcsendes völgyekben, pedig több fokkal hidegebb idő várható. Holnap még gyors ütemben melegszik a levegő, a délelőtt országszerte napos időt hoz, délután viszont a közeledő hidegfront hatására erőteljes válik a gomoly felhőzet képződése, és intenzívebb, hevesebb zivatarok törnek ki elsősorban a Dunántúl nyugati északnyugati részein is észak-kelet Magyarországon, amelyek északnyugatról délkelet felé mozognak. Fent a magasban már nagyon erős szél fúj ekkor, ez a szél pedig lekeveredhet a zivatarokkal ide a felszín közelébe, azaz elsődlegesen viharos kifutószél kíséri majd ezeket a hevesebb zivatarokat, illetve néhol jég is lehet bennük, és átmeneti intenzív csapadékhullás, de közel sem országos csapadék, még a front érkezte előtt holnap 29 és 34 fok közé melegszik a levegő.
Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Király Erzsébet, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Seres Bea, Stúl Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bordi András és Bőti Attila. Viszont hallásra!
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Kikapott férfi jégkorong válogatottunk az Egyesült Államoktól az elit világbajnokságon. Az ötödik mérkőzés dönt a bajnoki címről a férfi kosárlabda NB1-ben, amelyben a bronzérem a Kaposváré lett. Három játékosunknak is véget ért egyesben, a Roland Garros. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A jövőre is a legjobbak között szereplő magyar férfi jégkorong válogatott 7-3-as vereséget szenvedett tegnap az olimpiai és világbajnoki címvédő Egyesült Államoktól a Svájcban zajló elit világbajnokságon. Ezzel az is eldőlt, hogy csapatunk a hetedik utolsó előtti helyen végez csoportjában. Nemzeti együttesünk ma a Lettország elleni összecsapással zárja a VB-t. A 12 óra 20 perckor kezdődött találkozón az állás az első harmad 13. percében 1-0 a lettek javára. Csoportunk tegnapi másik meccsén az élvonaltól búcsúzó Nagy-Britannia 6-3-ra kikapott Németországtól, a másik 8-asból Olaszország esett ki. A miénk 3 góljából Erdély Csanád 2-t ütött az amerikaiaknak, majd így értékelt.
Maga az a tény, hogy a végén le tudtuk hozni a kapust, és önszorossá tudtuk tenni, az önmagáért beszél. 99%-ban teljesítettük azt, amit elvártunk magunktól szerintem. Még azt is hozzáteszem, hogy azért nekünk nagyon nagy mozgásterünk már nincsen a tabellán, és ennek tudatában kellett egy olyan teljesítményt lerakni, ami übereli a svájc elleni munkánkat. Szívben mindenképpen fölülírtuk, de eredményességben is. Voltak momentumaik, voltak olyan szituációk, amikor tudtunk forgatni a támadó harmadba, úgyhogy ezek mind pozitívok. Ez a hokim, valamikor bejönnek a dolgok, valamikor megáll, megcsücsül a gólvonalon kétszer a korong, én is így fogtam fel, hogy dolgozol tovább, és akkor egyszer a szerencse majd átfordul, és egyrészt a csapat szinten is szerencsések voltunk, ugye, mert eldőlt a sorsunk, másrészt én is személy szerint, de hozzá kell tegyem, hogy nagyon komoly sortársaim voltak. Megint van egy olyan szansunk, egy átcsoportos világbajnoki mérkőzés játszani, ahol megmutatjuk, hogy nekünk itt a helyünk, itt lesz a helyünk 3 év után is, és elsősorban magunknak bebizonyítani azt, hogy a olimpiai résztvevő csapatokat is kemény munkára tudjuk késztetni. Az, hogy annak milyen eredménye lesz, azt meglátjuk, de mi semmilyen kevesebbet nem várunk el magunktól, mint a meccsen.
Erdély Csanád után a szövetségi kapitány Majoros Gergely is összefoglalta a csapata teljesítményét.
Ott az öt elmutatott játékunk az kiváló volt, én nem hiszem, hogy ennél ez a magyar válogatott tud bármit jobban csinálni. Büszke vagyok a srácokra azért, amit öt az öt ellen csináltunk. Kijöjj az utolsó egy percet. Az ember hátrányunk, az megint találkoztunk valami, még eddig nem, és nem tudtunk jól reagálni. Ezt megelőzi általában egy-egy kiállítás, és azon, hogy az nagy része teljesen felesleges volt, emiatt oszlankodhatunk, mert ha ez a szegmens jobb lett volna, akkor talán nagy dolgok is történtek volna. Kikapni sehogy se jó, vagy nem szeretünk kikapni, ezt elmondjuk minden mérkőzés után, de azt gondolom, hogy amit végre vittünk, arra büszkék lehetünk. Ha ezt most különbontjuk speciális egységekre, meg 5 az 5-re, akkor az 5 az 5 elleni dolgokra elképesztően büszke lehet mindenki, és ez megint azt mutatja, hogy bizonyos dolgok már előre tudtunk lépni tavalyhoz képest, és ennek örülünk. Nekünk kulcsfontosság, hogy itt tudjunk lenni ahhoz, hogy ehhez a szinthez közelíteni tudjunk. Ez most még egy évig adott lesz, ami nagyon fontos a magyar jégkorong szempontjából. Ehhez láttam nekik, és felhívtam a figyelmüket arra, hogy ha ilyen irányból nézzük, akkor nyilván az még fontosabb, hogy most van még meccsünk arra, hogy zárkozzunk, tanuljunk magunkról, erről a szintről, mi az, ami működik a mi játékunkban, és mi az, amit javítani kell, és azt gondolom, hogy nagyon pozitív reakciókat mutattunk a Svájc elleni hibáinkra, és ezekbe sokkal kevesebbet vétettünk.
A magyar férfi jégkorong válogatott szövetségi kapitányát, Majoros Gergelyt hallották.
Nemzeti Sport Krónika.
A férfi kosárlabda NB1 döntőjének negyedik mérkőzésén a Szolnok 81-75-re győzött Szombathelyen a Falco ellen, amivel visszavette a pálya előnyét és 2-2-re egyenlített az egyik csapat harmadik sikereig tartó párharcban. A bajnoki címről döntő meccset holnap 18 órától rendezik Szolnokon. A bronzérem a Kaposváré lett, miután a harmadik helyért játszott ötödik találkozón 73-66-ra jobbnak bizonyult a vendég atomerőműnél, 3-2-re nyerve ezzel a párharcot. A tavaly még második ligás 2004-ben bajnok somogyiak 22 év után szereztek újra érmet, történetük során pedig először bronzot. A szolnokiaknál a sérült irányító Somogyi Ádám szerepét Krinyajszki Boris vette át, aki 20 pontjával és 38 pályán töltött percével nagyban hozzájárult a sikerhez. A játékos Korsós Kristófnak nyilatkozott.
Behúzta ezt a mérkőzést a Szolnok, és ezzel biztos, hogy lesz mindent eldöntő ötödik meccs. Hogy bírtad ezt a hajtást? 38 percet töltöttél a pályán.
38 perc? Jó. Csak a szívem vitt előre. Néha percek nem is tudtam, hogy hol vagyok a pályán. Próbáltam nyilván az energiával segíteni a csapatomat, de az a lényeg, hogy ilyen csapat van mögöttem. És én vagyok a része, mert akkor a szívük, lelkük van ezeknek a srácoknak, hogy az hihetetlen is. Szerintem ez volt a sorsdöntő ezen a meccsen, hogy pillanatig se úgy mentünk fel a pályára, hogy mi most félünk, hogy 2-1 van oda, mindenki tényleg kitette magát.
A BL-ben volt egy olyan meccs az Alkatén ellen, amikor szintén Somogyi nélkül játszottatok, és szinte végig a pályán voltál. Az a tapasztalat kellett ahhoz, hogy megtanuljátok, hogy hogy kell ilyen körülmények között játszani?
Amikor az megtörtént, nem gondoltuk, hogy hasznos lehet döntői párharcba. Ilyen meccsre is szükségünk lesz, úgyhogy az Ádi kihagyja a mérkőzést, nyilván azt nem szerettünk volna, de biztos, hogy ez is egy tapasztalat volt számunkra, hogy hogy kell így működnünk, amikor Somogyi Ádi nincs, mert tudjuk nagyon jól, hogy mennyire számít a kezdőirányítónk.
A legutolsó percekben mi történt, mert a Falco akár lezárhatta volna és bajnok lehetett volna, de valahogy mégis a Szolnok tűnt higgadtabbnak a nagyon nehéz pillanatokban.
Erről beszéltünk, hogy emocionálisan nagyon stabilak legyünk és maradjunk fejbe, ami nagyon nehéz a döntőkben, mert tényleg a szív nagyon előre visz, és akkor sok hiba történik, de valahogy sikerült sokkal higgadtabban végigvinni ezt az utolsó 2 percet.
A Szolnok férfi kosárlabda csapatábor Krinyajszki Boriszt hallották. A Falco legeredményesebb játékosa a 15 pontig jutó Per Zoltán is összegezte a bajnoki döntő negyedik mérkőzését Korsós Kristófnak.
A Szolnok nyerte meg ezt a mérkőzést, és ezzel kiharcolta az ötödik találkozót, de azért így állt úgy a meccs, hogy akár bajnok is lehetett volna Falco. Mire jutottatok? Mi ment ez most el?
Összességében nem érdemeltük meg, hogy győzzünk, mert rosszul játszottunk. Védekezésben, támadásban a Szolnok jobb volt, mint a kettőben. Sajnálom, ez van.
A negyedik negyedben talán mentálisan veszített el ezt a meccset a Falco. Gondolk arra, hogy például a Szolnokban Bárc akkor talált magára az utolsó negyedben.
Jól játszott, fontos pillanatokban szerzett kosarat, mi pedig támadásban nem találtuk meg a jó helyzeteket, nem tudtunk könnyű dobni, úgyhogy nem is tudtuk elkapni a ritmust.
Nagyon sok tapasztalatod van már neked is, meg a csapatnak is döntőkben, akár döntő ötödik meccsben is. Hogyan fogtok így beleállni a szerdaiba, te személy szerint mire fogsz koncentrálni?
Elsősorban a regenerációra, lesz edzésünk, videózásunk, elemezzük a mostani meccset, és megpróbálunk jobban játszani a következő.
A bajnoki cím sorsa tehát még nem dőlt el, a bronzérem viszont már gazdára talált az élvonalbeli férfi kosárlabda bajnokságban. A párharc ötödik találkozóján a Kaposvár az atomerőmű elleni hazai 73-66-os győzelmével megszerezte a harmadik helyet a bajnokságban. A vesztes paksiaktól Krivacevics Marko összegzett.
Gratulálnék a Kaposvár csapatának, nagyon jó csapatot állítottak össze az egész évben, megérdemeltem, győztek. Én büszke vagyok a csapatomra, akárhogyan is végeztünk, sajnos nagyon kis dolgokon múlott az egész párharc. A hazai pályán döntött, úgy gondolom, és kis dolgokon, betegségeken, sérüléseken, kisebb hibákon dőlt el az egész párharc. Sajnálom, hogy így alakult, de büszke vagyok én is a csapatra, és remélem jövőre jobban fogunk játszani.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Mindhárom magyar játékosnak véget ért egyesben a Roland Garros. A francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában Fucsovics Márton az első játszmát még megnyerte Matteo Berrettini ellen, de az olasz teniszező fordítani tudott és négyszedben győzött. Bondáron a nagy csatában három játszmában maradt a olasz-ukrán Jelena Svitolinával szemben, míg Udvardi Panna viszonylag simán búcsúzott, miután 6-0-6-2-re kikapott a svájci Viktoria Golubics-tól. Egyéniben így már csak Gál Fidalma van versenyben, aki Mali pályára először. Elsőként hallgassák, miként értékelte teljesítményét Fucsovics Márton.
Elfogytam egy kicsit fizikálisan, és Berrettini elejétől kezdve nagyon jól szervált, sanszom nem volt, amikor ő szervált. Ez azért eléggé rám tette a nyomást az én szervagémeimre. Aztán nekem jött egy gyengébb szervagém, ott megbrékelt, és fizikálisan is kezdtem elfogyni. Utális meleg volt, sajnos kevés meccset játszottam salakon, nem tudtam rendesen felkészülni. A vállam még mindig fáj, sajnos nem vagyok 100%-os. Itt voltam, megtettem mindent, ennyi volt benne. Nem agyalok ezen, hogy most nem sikerült salakon nyernem. Mindig is úgy éreztem, hogy a salak volt a legtávolabbi borítás, hogy mennyire fekszik nekem. 34 éves vagyok, a többi idősebb játékos se remekel annyira salakon. Fiatalok jönnek, erősebbek, mint mi. Örülök, hogy vége van a salakszezonnak.
Fucsovics Márton után most következzen Bondár Anna, aki így látta az ukrán Jelena Svitolina elleni meccsét.
Az egyik oldalon pozitív tényleg, hogy újra egy ilyen meccset tudtam játszani top 10-es játékos ellen. A másik oldalon nyilván egy picit csalódott vagyok, hiszen nagyobb céljaim voltak erre a Roland Garrosra. A sorsolás nem segített ezen. Kitettem mindent a pályára. Pici múlott, egy újabb döntőszett 6-7-es vereség, mint Madridban Andrével ellen. Hullámvasút volt kicsit ez a mérkőzés, voltak nekem is nagyon jó szériáim, voltak neki is nagyon jó szériái. A végén kicsit döntött a rutin neki. A 6-5-ös game ez mindenképpen az ő önbizalmának segített. Nagyon jól szervált a game-be is, és azt hiszem pontot sem tudtam nyerni. Talán ha az a game kicsit szorosabb tudott volna lenni, akkor nem olyan önbizalommal és lendülettel áll oda neki a match tie-breaknek. Sajnálom, hogy nem tudtam közelebb maradni hozzá, hiszen akkor úgy gondolom, hogy lehetett volna szorosabb is ez a tie-break.
Nemzeti Sport Krónika.
Kisorsolták a labdarúgó NB3-ból való feljutásról döntő osztályozók párosításait. Az északnyugati csoportot megnyerő Gyirmót a délkeleten bajnok Monorral, míg a délnyugaton aranyérmes Nagykanizsa az északkeleti csoport második helyezettjével a Cigánddal csap össze, mivel a csoport első Kisvárda második csapata nem juthat fel. A párharcok első mérkőzéseit május 31-én vasárnap, a visszavágókat egy héttel később június 7-én rendezik. A Paderborn hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a térsérülés miatt hiányzó Dárdai Bencét is foglalkoztató Wolfsburgot a német labdarúgó bajnokság osztályozójának visszavágó mérkőzésén, így 2-1-es összesítéssel nyerve a párharcot feljutott a másodosztályból. A Wolfsburg már a harmadik percben vezetést szerzett, ám a 15. percben emberhátrányba került, így a Paderborn fordítani tudott, és története során harmadszor szerepelhet az élvonalban. Az első harmad utolsó másodperceiben újabb gólt ért el a lett csapat az elit világbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott ellen, így tehát már 2-0-ra vezet ezen a mérkőzésen 20 percnyi játék után. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkronika.
Vízállás jelentés.
A Duna teljes hazai szakaszán jellemzően enyhén apad. A folyó igen alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 19, Budapestnél 20,9, Mohácsnál 22,1 Celsius fok. Mai vízállások és mederteltségek a Dunán. Duna remete 81 cm, 16%. Medve 99-10, Nagybajcs 61-12, Gönyű 25-12, Komárom 86-9, Esztergom 42-8, Nagymaros mínusz 6-8, Budapest 101-8, Dunaújváros mínusz 23-7, Dunaföldvár mínusz 138-7, Paks mínusz 15-8, Dombori 11-10, Baja 112-9, és végül Mohács 122 cm, 8%. Gázlóviszonyok a Dunán. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 38 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 24 deciméter, 60, 1900. Az Ipoly-Torkolat és Budapest között 1667,8 és 1666,4 folyamkilométer között 20 deciméter 80,1400. Budapest és Dunaföldvár között 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 18 deciméter 110,400. Középen 22 deciméter 90,400. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajótszűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és mederteltségek a Duna mellék folyóin. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 107 cm, 1%. Árpásnál mínusz 97,8, Győrnél 239,28. A Marcal Móric hidánál 32,12. Az Ipoly-Nógrád szakálnál nincs jelezve, Balassagyarmatnál mínusz 86,7. A Sió Siófoknál gát alatt nincs jelezve, Simontornyánál 116,15, Szekszárdnál 279,41. A Mura Letenyénél 106,12. A Dráva Őrtilosnál mínusz 71,17, Barcsnál mínusz 141,4, Dráva Szabolcsnál mínusz 36,3. A Száva Belgrádnál 195 cm, 40%. A Tisza a teljes hazai szakaszán enyhén csökkenő vízállásokat mutat. A folyó a duzzasztásmentes, vagyis az Áhonyig és Kiskörétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 85 cm, 47%, átlag vízmélysége 333 cm, hőfoka Siófoknál 22,1 fok. A Velencei Tóagárdnál 63 cm, 6%, a víz 22,8 fokos. A Fertőtó Fertőrákosnál 40 cm, 43%, a víz hőfoka 22,1 fok.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsában.
Ön szerint tudja-e teljesíteni a kormány azokat a feltételeket, amelyeket az Európai Bizottság elvár az uniós támogatásokért cserébe? És kezdődik a turista szezon. Ön fontosnak tartja az utasbiztosítást?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Hagyományok.
Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
Tehetségek.
Ez az egész közeg, nem csak a szabadkai zenede, hanem maga városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
Kulturális helyszínek.
Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai. 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 8 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most kettől a 30 darabos SS méretű A-osztályú friss tojás csomagja csak 1799 forint. Lidl, igazán megéri.
Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.